Itt a háttérből figyelve téged, ilyen dolgokat próbáltam valahogyan meghatározni magamnak, de lehet, hogy ez teljesen fölösleges is, nem is kellene, hogy író vagy-e, filmes vagy-e, vagy csak figyeled a világot valamilyen módon, egy egészen sajátos szemszögből természetesen, és azt próbálod valahogyan visszaadni. Ebben a könyvben is, a Pályamatricákban, a kisfilmedben is, az animációban, a szezon utánban, meg egyáltalán a vers is nagyon alkalmas erre. Hogy van ez?
Igen, talán ez van, ez a harmadik lehetőség, amit mondtál, hogy figyelem a világot, és akkor társulnak ehhez különböző műfajok, amik nem előbb vannak, és aztán a figyelem, hanem tényleg az van, hogy valamerre elkalandozik a figyelmem, és az érzékelésem, és nem is annyira tudatos az alkotási folyamatnak ez a része. Nem azért figyelek, és nem azért regisztrálok dolgokat, hogy aztán valamilyen formába öntsem, de úgy látszik, hogy egy idő után ez valahogy ülepszik, és kumulálódik, és akkor kiadom magamból valamilyen formában. Ez tényleg olyan esetleges is, hogy melyik forma éppen kézenfekvő, vagy melyikhez van éppen kedvem.
Mikor jött be a film? Mikor érezted úgy, hogy képben is meg kell mutatnod valahogyan ezt a világot, ezeket a megfigyeléseket?
Az első filmem az 12-ben készült az osztályról. 2007-ben érettségiztem én, és abban az időben még nem volt olyan nagyon elterjedt, hogy az iskolában filmezés, akkor még nem voltak okostelefonok, és akkor volt egy digitális fényképezőgépem, és azt hiszem a gólyabára, vagy nem tudom, szalagavatóra, valamilyen alkalomra volt egy ilyen progresszívebb román tanárunk, és akkor ő szervezte, igen, gólyabá volt, ő szervezte, megkérdezte, hogy esetleg valakinek nincs kedve az osztályban filmezni. Mivel én azelőtt fotóztam, meg így az osztálytársaim is tudták, akkor így mondták, hogy na hát akkor csináljunk egy ilyen filmet. Persze én filmeztem, de mindenki hozzájárult, és ötletekkel, és aztán megvágtam ilyen Windows Movie Makerbe, ami még ilyen kezdő csomagban minden gépen rajta volt. Annak olyan sikere volt, hogy pont akkor kellett eldöntenem, hogy milyen egyetemre megyek tovább, és kitaláltuk, hogy akkor se nem grafika, ami szintén nagyon vonzott, se nem bölcsészkar, ami szintén vonzott, de ugye tanár nem akartam lenni, úgyhogy akkor lett ez a kolozsvári Szapiencián a filmes szak. És akkor ott nyáron csináltam még ilyen kis filmeket, Almáson, nagyon megszerettem, és végül is az egyetem 4 éve alatt folyamatosan képekben gondolkoztam, és filmek lettek, de azok nyilván ilyen kis új gyakorlatok. Aztán 3 nyáron részt vettem a filmtett Duna Műhely nyári workshopján animációsként, és ott szerettem meg végül is az animációt, és akkor úgy döntöttem el, hogy a filmes vonalat rajzfilmként fogom továbbvinni.
És azután jött Budapest, és a MoMA-ben nem volt elegendő a Szapiencia?
Hát mindenképpen szerettem volna mesterizni, mert nekem az így jó, hogy van egy ilyen intézmény a hátam mögött, ami megerősít valahogy, vagy egy ilyen háttérország, hogy amúgy is csinálom a dolgaimat, de én szeretek tanulni, és akkor jó volt, hogy ott mesteriztem Budapesten.
Érdekes ez végül is, hogy animáció, az egy teljesen másfajta megmutatása a világnak. Akkor fotózol, hát a Pályamatricákban ezek a kis szösszenetek a világból képekben vannak megmutatva. És ugyanígy le vannak írva is, tehát tulajdonképpen választottál magadnak, nem is tudom, különböző megnyilvánulási formákat, és ugyanazt mondod el különböző módon.
Én mindig azt válaszolom, amikor ezt kérdik tőlem, hogy hogy lehet ennyi mindent csinálni, hogy én gyakorlatilag ugyanazt csinálom, és most jutott eszembe ez a hasonlat, hogy ha valakinek van egy kertes háza mondjuk, akkor nem árt, hogyha tud kaszálni, gyomlálni, nem árt, hogyha ismeri a növényeket, hogy melyik a hasznos, melyik a haszontalan, és az sem árt, hogyha tud tetőt fedni, vagy nem tudom, egy szeget beverni a falba, mert ott van a ház, ami esik szét, és valahogy karban kell tartani, és akkor hozza a legjobb formáját, vagy akkor jutalmazza jó érzéssel a gazdáját, hogyha ő is gondoskodik róla, és igazából nem tudom, van ez a lángorsolya nevű lény, vagy ember, akit így kaptam, vagy aki így létrejött, és figyelek rá, meg figyelem az igényeit, és azokat megpróbálom kiszolgálni, és akkor ő ilyenekkel jutalmaz, hogy egyszer csak lesz egy könyv, vagy egyszer csak lesz egy film. Szóval, hogy kicsit tényleg olyan, mintha ilyen szimbiózisban élnék saját magammal.
De közben hogyan működik az agyad, amikor mész és a világot figyeled?
Azt hiszem, hogy nem alkotóként járom a világot, szóval nem gondolok arra, amikor utazok, hogy ebből milyen mű fog születni, hanem egyszerűen megpróbálom minden ízében felfogni, vagy megtapasztalni azt, ami körülvesz, és nagy élvezettel fogadom be az ismeretlenségeit, meg az otthonosságait, és ez a sorozat is, ez az úti jegyzett sorozat, ami a pályamatricák anyaga, az mind ilyen utólagos visszaemlékezés a göttingeni részt leszámítva, mert akkor ott is kellett írnom az ott létem alatt. De hogy ezek körülbelül olyan egy hónap utáni leülepített forma az, ami írásban megjelenik a tapasztalat után.
Na ezt akartam megkérdezni, hogy ez mennyivel később született, mert annyira élő és annyira részletekbe menő, hogy visszamenőleg is ugyan ennyire részletesen és jelen idejűen látod? Érzed, ahol voltál?
Igen. De a gyerekkorommal is így vagyok körülbelül, hogyha így megpróbálok visszaemlékezni arra, hogy milyen volt első osztályba menni, és így az osztály, akkor tényleg olyan részletek jutnak eszembe, hogy a petróleummal felsikált padlónak az illata, meg a cserépkályhának a díszei, meg akár a gyerekkoromból is. Szóval helyszínekhez nagyon gyakran kötök ilyen részleteket, érzékelhető dolgokat. Ezekből tevődnek össze, és mivel ezek nagyon erősen beégnek, ezért rekonstruálni tudom szinte bármennyi idő után.
Meg hát kapualjak, a szatmári kapualj, meg mit tudom én, tehát tényleg nagyon-nagyon részletesen ott van minden. Milyen hely tud számodra fontossá válni, hogy ennyire beleég a retinádba? Tehát milyen kell legyen az a hely az otthonaidon kívül, mert abból is van néhány, ahogy kiderült.
Szerintem inkább az időtartamtól függ, hogy mennyit töltök ott, illetve az intenzitástól, hogy ha tudom, hogy kevés időm van mondjuk megtapasztalni Portót, mondjuk egy napon van, vagy kettő, akkor nyilván sokkal intenzívebben figyelek, hogy ne maradjak le semmiről, meg hogy megjegyezzem, mert az ember ritkán jár Portóban. És akkor úgy szeretném magammal vinni ezeket a helyeket, vagy magammal hozni haza. Nem kell valamilyennek lennie egy helynek, mert tényleg, hogyha az ember sokáig áldogál egy buszmegállóban, akkor nagyon sok mindent észrevesz. Sokszor anélkül, hogy szeretne bármit is észrevenni, mert azt az egyet szeretné, ha megérkezne a busz. De úgy a világ oda dörgöli magát az orrod alá óhatatlanul minden pillanatban, és hogyha több időt töltesz egy helyen, akkor nem is tudnál szerintem steril maradni, vagy érintetlen maradni.
A fényképezőgép gondolom mindig nálad van. Vagy ez telefon?
Ez telefon. Ez most már telefon, és az most már mindig nálam van. Tényleg régen nem fényképeztem ennyit, amikor még egy külön szerkentyű volt. Most már azt látom, hogy megint csappant az érdeklődésem a fényképezőgép iránt egy kicsit. Ez, hogy bármikor, az se annyira jó. Bármikor megnyomhatom a gombot.
Ez a Sirály is?
Ez a telefon.
Igen. Igen, ezek mind telefonnal készültek.
Ezek utólag szerkesztettek valamelyest?
Hát csak annyi, hogy levettem a színeket, mert színesben készültek, és akkor fekete-fehérbe tettem őket, és úgy válogattam ki, hogy megnézegettem azért több fotót is, mert nem mindegyik néz ki jól fekete-fehérben, ami színes eredetileg.
Miért volt fontos az, hogy ez fekete-fehér legyen?
Hát ez már csak ilyen anyagi. De egyébként valamennyire így egyneműsíti a fotókat, szóval, hogy nekem az is fontos, hogy egy könyv nem tudom, olyan kompakt legyen, ne legyen túl sok inger benne, mert végül is ez nem egy úti könyv akar lenni, vagy nem egy ilyen hagyományos úti könyv, ahol a fényképeknek figyelemfelkeltő jellege van, hanem ha valahogy azt szerettem volna, hogy így beolvadjanak a szövegbe, vagy kiegészítsék azt, és ne túl harsogják. A vacsoránál közelemben áll egy magas, szőke lány. Ő is vendég. Olyan, akire az ember egy repülőtéren első látásra rámerné bízni a cókmókját. Egyszer csak azt kérdezi, vajon itt rá lehet-e gyújtani. A mozi bejárata előtt álltunk. Szerintem ebben az országban bárhol rá lehet gyújtani, mondom. Miért te, honnan jöttél? Kérdezi. Romániából, de magyar vagyok, felelem. Akkor Erdély? Kérdezi. Igen, mondom. Akkor magyarul beszélsz, vonja le a német lány a következtetést, édes anyanyelvemen. Paf. És jön a magyarázat. Én vásárhelyen éltem 4 évig. Erre kérek tőle egy piros lakit. Neki is el kell hinnie, hogy én ott nőttem fel, ehhez ő is kér egy üvegsört. Mint mondjak, erős intenzitással kezdtünk létezni egymás számára 2 perc alatt. Elmondja, hogy biológusként éppen terepen van, feltérképezi a Balkán természetvédelmi területeit. Most csak úgy idevetődött, felfigyelt a fesztivál plakátjaira, vetítésre is jönne. Érdekesnek tartja az animációt, elmagyaráztatja, hogyan készül egy film. Éjjel 3-kor egy Csevap faló plazma tévéjén nézzük, ahogy DJ Bobó aláfesti a helyi Nóta TV népzenei műsorát. Aztán Marejke így szól az ő Marosvásárhelyen tanult magyarjával. Azért egy jó micset most jobban megennék. És másnap reggel már tovább is áll Pejából.
Nagy szerencséd volt, azt hiszem, a szezon után kicsi animációval, hogy azzal tudtál, ugye, utazni. Készülsz ilyenkor, amikor elindulsz egy-egy országba, egy-egy távolabbi helyre, amiről gondolom, mit tudom én, Makaó, nincsen olyan sok tudásod vagy ismereted, hogy azért ne teljesen idegenként csöppenjél oda?
Nyilván ilyen alapvető információkat megnéztem, hogy mi a pénz, nem, meg mik a szokások, egyáltalán, hogy mi a történelmi múltja, de nem nagyon részletekbe menően, tehát ilyen, hogy mik azok a híres épületek, amiket meg kell nézni, azokat ilyenkor nem szoktam előre. Szembe jön az emberrel az interneten, nyilván, hogyha beírja, hogy Makaó, hogy mik vannak ott, de az a baj, hogy az én agyam olyan, hogy az üres információkat nagyon hamar kidobja. Tehát amikhez nem kapcsolódik tapasztalat, például a történelmet ezért nem tudtam könnyen tanulni, mert ott évszámok voltak, és nem pedig ilyen tapasztalati alapú tudás. Tehát ilyen helyszínek, évszámok, azok nem nagyon maradnak meg, de hogyha utólag nézem meg, akkor már megmarad, és ez egy ilyen jó tanulási folyamat is, vagy ott helyben akár, hogy rákeresek, és jó, hogy van internet, mert ott vagyok egy helyszínen, megnézem, hogy ez mi is, és akkor kiderül, hogy hát ez egy 700 éves templom, és akkor nyilván még szebb, mint amúgy.
Egyébként az emberekkel mennyire próbálsz tényleg közelebbi kapcsolatba kerülni, vagy elegendő neked a város? Most Göttingenben tényleg ott szerintem más programod volt, úgyhogy az egész más volt, most megismerted konkrétan őket, de törekedsz arra, hogy lássuk, hogy az ember is milyen?
Ezek a fesztiválok, amikre jártam, ezek tényleg arról szólnak, hogy ismerkedés, barátkozás, megismerjük a másik munkásságát, és ez nagyon jó, mert nagyon-nagyon színes réteggel találkoztam az animációsok meg a filmesek személyében. A helyiekkel pedig, hogyha van valamilyen interakció, vagy van idő, de Portóban például, ott a hostelben is beszélgettem helyiekkel. Hát, hogyha adódik valamilyen alkalom, akkor nem zárkózom el, de nem mindig adódik. Isztambulban adódik, mert ott olyanok az emberek, hogy eleve mindenkivel interakcióba akarnak lépni, mert el akarnak adni neked valamit, mondjuk. És akkor, hogyha ezekre reagálsz, és nem vagy teljesen elzárkózó, akkor létrejöhetnek ilyen beszélgetések. De nyilván minden helyen érdekelnek az emberek is, mert egyáltalán nem lenne érdekes egy kihalt város. Szóval nem az architektúra érdekel, hanem hogy lakják be ezeket a tereket az emberek.
Amit azután visszaadsz itt a pályamatricákban, az egy az egyben a valóság, tehát hűségesen követed mindazt, amit láttál, vagy ezért néha egy pici csavart, fikciót is bele csempészel, hogy az olvasmányosság kedvéért, vagy a gördülékenység kedvéért, van-e ilyen?
Nem, azt hiszem, hogy még soha életemben nem találtam ki semmit, szóval, hogy nekem nincs írói fantáziám, illetve úgy van, hogy a valóság ból el tudok hallgatni részleteket, és fel tudok nagyítani részleteket. Hogy például azt mondom, hogy 100-an voltak, mikor csak 50-en. De hogy voltak ott emberek. Vagy nem mondom el azt, hogy megvertek. És nem azért, hogy félrevezessem az olvasót, hanem azért, mert úgy gondolom, hogy az nem fontos. Vagy annak a történetnek a szempontjából, amit el akarok mondani, nem fontos. De még verset is úgy írok, hogy abszolút a valóság elemeiből tevődik össze, és pont ez az, ami nekem érdekes az alkotásban, meg egyáltalán az életben, vagy hogy hogy érem meg a dolgokat, hogy olyan hihetetlen fantáziája van magának a valóságnak és a véletlennek, hogy én ezt nem tudom felülmúlni.
Mert hogy mennyire dokumentumértékű is mindaz, hiszen amikor leírsz valamit, az teljesen ott van a helyén, gondolom. És akkor hirtelen átváltasz, és jön egy ilyen hangulat, ami megadja a hangulatát is mindannak, amit leírsz.
Igen, inkább ilyen organikus alkotó vagyok, hogy nem készítek vázlatot vagy tervet, hanem elkezdem írni, és amíg úgy nem érzem, hogy mindent leírtam, ami fontos volt számomra annak a helynek a kapcsán, addig írom, és például bajban is voltam Isztambulnál, vagy hogy így a mértéket nehezen tudtam megtartani, mert nem csak Isztambulban voltam, amikor Törökországban voltam, hanem Eszkisehírben is, ahova egy ilyen költészeti fesztivál kapcsán hívott meg Szőlősi Balázs, hogy azt is le akartam írni, és hogy akkor a kettőből egyet csinálok, de igazából az már valahogy így nem volt. Tehát nem egy olyan teljességet adott, amilyen az összes addigi írásnak a karaktere volt, úgyhogy az így egy kicsit hosszúra is nyúlt. Viszont az egy kis nyúlványa volt az Eszkisehíri költő találkozó az isztambuli ott létemnek, szóval azt meg külön se tudtam volna megírni, és néha belefutottam ilyenekbe, amiatt, hogy nem terveztem meg előre, hogy minek milyen szerkezete legyen. De egy utazás is ilyen organikusan alakul sokszor, vagy egy ott lét, hogy még bejön valami, hogy na, még maradok egy napot, mert azt is meg szeretném nézni.
Könnyen odaadod utána ezeket az írásokat annak, aki kéri, vagy annak, akinek szánod, vagy még egy tépelődsz rajta, hogy vajon hagyjak-e ki még valamit, pont azért, mert elég személyes.
Hát én ilyen utolsó perces leadó vagyok mindig, és engem nagyon inspirálnak a határidők, mert addig úgy valahogy nem szoktam dolgozni, vagy nem írok. De pont azért, mert gyakorlatilag a szűrést, meg a vágást, azt megcsinálom fejben, és akkor amit leírok, az már ilyen egy-két napos munka, utána már muszáj is elküldeni. Nem egyszer történt meg, hogy azt mondtam, hogy hát, hogyha még nem került nyomdába, akkor még azt a mondatot kihúznám, vagy még ezt hozzáírnám, szóval ilyen is megesik. De általában, amiután pontot teszek, azt így le is zárom magamban, és kiadom könnyen kezemből.
Hány helyen voltál a filmmel, az animációs filmmel?
Nem tudom, de vannak ilyen nagy mulasztások, inkább most azok jutnak eszembe. A legelső, ahova hívtak, az Marokkó volt, és akkor még nem volt útlevelem. Vagyis, hogy egyszerűen megszoktam, hogy Európában utazgatok, és ahhoz elég a személyi. És addigra nem lett volna kész, meg volt egy ilyen félelem is bennem, hogy Marokkó, hát hogy oda kell oltás, vagy nem tudom, akkor még nem volt tapasztalatom abban, hogy milyen könnyű eljutni egyik helyről a másikra, és tényleg oda hívták először a filmet, és akkor valahogy arról így lemondtam, amit azóta is sajnálok. És a másik pedig a Szarajevói filmfesztivál volt, ahova meghívtak, és ott meg az volt, hogy az a személyim, amiről szó van, az lejárt volna egy hónap múlva, és a repülőtérről fordítottak vissza, mert megvolt a jegyem, és szálltunk volna fel a repülőtérre, amikor megnézték a bulletinem, és visszanyújtották, és azt mondták, hogy ez egy hónap múlva lejár, és mondtam, hogy de én egy hét múlva jövök is vissza, de nem, úgy nem utazhatok be Szarajevó területére, hogy egy hónap múlva lejár, mert nem EU tagállam. Úgyhogy ez egy nagyon rossz élmény volt, de aztán eljutottam Koszovóba, ami végül is majdnem
kompenzált.
Igen.
Egyébként hogy nevezted, vagy hogy kellett nevezni, hiszen nagyon-nagyon sok helyre eljutott ez a filmecske?
Hát rengeteg fesztivál van, és még több helyre eljutott volna, hogyha mondjuk foglalkozom ezzel, hogy feladom postán a CD-t, vagy a DVD-t, mert olyanok is vannak, akik még így működnek ilyen analóg módon, vagy olyan is van, ahova fizetni kell. Én csak az ingyenes fesztiválokra neveztem. És van egy könnyen kezelhető ilyen online felület, a Film Freeway nevű, ahova feltöltöd a filmed és a mappáját, amiben benne van a CV-d, meg a filmszinopszisa, meg képek belőle, meg a plakát, és akkor a fesztiválok azt akár láthatják is, és meghívhatják. És nem tudom, így ki kell tölteni ilyen kis kategóriákat, hogy miben esélyes mondjuk animáció, néma film, vagy hogy nincs benne dialógus, kézzel készült, stb. Diákfilm, és akkor ezeknek eleget tesz, akkor azok a fesztiválok látják, akik ezekben mozognak. Fél kilenctől délután egyik tartó német órák szüneteiben elmajszolom az uzsonnám, és közben felderítem a környéket. Sárga lomban tobzódnak az utcák. Nem csak szélesek, de magasítottak is. A fák felfele nőnek, és ettől a járókelőnek az az érzése, hogy az utca boltozata a falombok ívével bezárólagos. Ezt a kegyes optikai csalást az én szűkebb és tágabb pátriámban már nemigen alkalmazzák. Általánosan jellemző városainkra, hogy félreértelmezik a követendő mintát, vagy részlegesen koppintják le, mintha csak a szemük sarkából ellesett fogásokra hagyatkozhatnának. Az élek dominanciája, a sík felületek uralma, a kopárság úttörése. Ha az utak állapotára vonatkoztatjuk, mindez akár igaz is lenne, a nyugati utak állapota általában valóban példaértékű. De itt azon kívül, hogy az utak járhatósága magától értetődik, és a járda fogalma is él még a köztudatban, nem vágják le tőből a kettő közt vonuló sorfa koronáját. Itt nem a falevél számít hulladéknak, hanem a szemét. A botanikus kert szabadon látogatható, átjárható, ha úgy tetszik, mindenkinek útba esik fenti és lenti kijáratával. Nálunk fizetni kell az embernek, ha növényeket akar látni. Ezt nehezen értik itt, amikor elmondom. A sárga levelek ellepik a járdát, ebben fogom mérni az időt. Mire a fákon nem lesz levél, elhagyom a helyet én is, és megyek haza a télbe.
Készült egyébként, jó, hogy ez vizsgafilm volt, de én szerettem ezt a nagyon egyszerű rajzos megoldást, amit választottál, és ez is valamilyen élményből táplálkozik?
Igen, ez egy horvátországi nyaralás élményéből született. Hát a helyszín nyilván az egészen dokumentarista, de hogy valahogy maguk a karakterek is ott előfordultak. Láttam ilyen embereket.
És akkor megmozgattad őket, és visszaadtad gyakorlatilag, amit éreztél rajtuk keresztül?
Igen, igen.
Te rajzoltad?
Igen.
Gondolom. Volt-e valamilyen fenntartásod? Tehát tényleg leültél egy ceruzával, egy papírral, ilyen vonalakból összeállítottad az egészet?
Az volt, hogy a háttereket, igen, papíron, ceruzával, és a mozgatás az már programban történik ilyenkor, mert így is nagyon sok rajz volt, de összehasonlíthatatlanul rövidebb idő most egy animációs filmet megcsinálni, mint ezelőtt 50 évvel.
Mi vonz téged az animációban? Valóság is, nem is?
Pont ez, ami mondjuk a versben, hogy valóság is, meg nem is. Hogy lényegében bármit megcsinálhatok, de nem csinálok meg bármit, mert megvannak a saját törvényei, meg szabályai. Mondjuk a fejemben, mert nagyon sokféle animáció van, a narratívtól a videóklipig, vagy a tényleg az alkalmazott animációig. Most már megnézünk egy reklámot a tévében, és abban is van animáció. De inkább ez a, nekem ez a szerzői vonal, ami tetszik, vagy ami érdekes, hogy ilyen kis világokat teremteni, és akkor tényleg abban az 5-10 percben, negyed órában valamit elmesélni egy olyan nyelven, ami a valóságban nem létezik. Szóval valamilyen sűrített, meg elvont, meg egy olyan sajátos és egyéni nyelv, amiben nagyon nagy szerepe van az egyéni látásmódnak, és ez érdekel, hogy ki hogyan látja. Igazából itt sokkal jobban meg tud mutatkozni az egyéni látásmód, mint egy játékfilmben, vagy egy élőszereplős filmben, mert az egyéni ízlésvilág is nagyon meghatározó, meg egyáltalán, hogy tömöríti az ember az időt, meg hogy vonja össze a valóságnak az elemeit, mondjuk egy karakterben, hogy innen-onnan összeszed. Tényleg ezek ilyen sűrített kis mikrokozmoszok, amik egymás után levetítve egy-egy fesztiválon sokszor olyan töménységűek is, hogy nem is bírja az ember sokáig nézni őket.
Mennyire van gyakran alkalmad arra, hogy animációt készíts?
Most fogok foglalkozni, mert a következő tervem az valamilyen Hertha Müller adaptáció lesz. Azért mondom, hogy valamilyen, mert az még nem világos, hogy egy művéből fog készülni, vagy több művének a motívumait fogom valahogy felfűzni. De nagyon animációs az a nyelv szerintem, amin ő ír, mert nagyon sok metaforát használ, meg amilyen képeket használ ő nyelvileg, az szerintem vizuálisan is nagyon könnyen megjeleníthető, vagy nagyon látványosan. Az összevonásai, hát nem tudom, rengeteg tanulmány foglalkozik az ő nyelvezetével, és azokat nem is tudom végigolvasni, vagy nem is szeretném, mert nem ez a célom, hogy Hertha Müller szakemberré váljak, hanem hogy olvasgatom az ő szövegeit, és akkor, hogyha valamilyen narratíva kirajzolódik, akkor az lesz, hogyha megragad egy az egyben egy könyve, akkor meg azt szeretném valahogy animációvá átalakítani, de sajnos magyarra kevés van lefordítva, úgyhogy most románul olvasom.
Kérdeztem ezt azért is, mert kíváncsi vagyok, hogy hogyan lehet animációs filmrendezőként, készítőként mozogni, tehát mennyi esélyed van. Ez most bebizonyította, hogy azért csak van esély, hogyha az ember foglalkozik vele és nevez, akkor legalább utazni tud és látja a világot, de könnyű-e így betörni, vagy létezni egyáltalán?
Egyáltalán nem. Nagyon nehéz így létezni, és nagyon sokan bajban is vannak, akik animációs rendezőként szeretnének érvényesülni. Én most a magyarországi helyzetet ismerem jobban, mert ott tanultam, és ott ismerek fiatal alkotókat, akiknek, nem tudom, már több éve visszadobják a pályázatát, kénytelenek nemzetközi koprodukciókban dolgozni, vagy alkalmazott animációt csinálni, ami ugye nagyon távol áll a szerzői filmtől, mert mondjuk pont ilyen reklámügynökségekben alkalmazottak. De vannak ilyen függetlenebb, kisebb cégek, akik megpróbálják a saját ízlésviláguk szerint kivitelezni a dolgokat, és ezekhez szoktak néha a fiatal rendezők oda csapódni. Az a baj, hogy a tévé egyáltalán nem vásárolja meg ezeket, úgyhogy ezek kizárólag fesztiválokra készülnek. A fesztiválok meg tényleg legtöbbször, és már az is nagy szó, hogyha a szállásodat meg az utadat fizetik, hogyha meghívnak, szóval egyáltalán nem egy jövedelmező szakma. De hát én így, hogy több lábon állok, nekem ez egy hobbi.
Arra nem gondolsz, gondolom, hogy csapódjál oda valahova, mert akkor már nem maradhatnál teljesen független?
Hát nem csak azért, hanem az tényleg teljes embert kíván. Így, hogyha egy-egy filmet több év alatt valahogy kiérlelek, és annak majd a gyártásához nyilván több emberre lesz szükségem, akkor arra az időre igen, de úgy, hogy ott dolgozzak. Idegenkedem eleve a gépektől. Az az érdekes, hogy olyan szakmát választottam, ami nagyon gépfüggő, de nagyon idegessé válok, hogyha sok időt kell egy képernyő előtt eltöltenem, úgyhogy emiatt sem állnék alkalmazásba, még akár irodalmi szerkesztőnek sem.
Milyen több lábon állni? Hogyan rendezed te ezt le nap, mint nap magadban? Írsz, fényképezel, filmet készítesz, rajzolsz is, nem utolsó sorban, illusztrálsz esetleg. Hogy szeded szét, vagy nem is kell szétszedni ezt, ez jól van ott egyben?
Legtöbbször valamin dolgozom, vagy matatok, de azok nem ilyen napi 8 órás munkaidőben történnek egyáltalán. Mondjuk, hogyha valamin intenzíven dolgozom, akkor igen, de olyan ritkán esik meg. Viszont azért mondtam, hogy fontos egy intézményes háttér, mert az akár anyagilag is támogat és leveszi a gondod arról, hogy olyan munkát végez, amit meg is fizetnek, mert elég kevés az olyan munka ebben a, nem tudom, szellemi szabadfoglalkozás kategóriában. Szóval én most doktorálok, doktori iskolába járok, és az az ösztöndíj most fedezi az én pesti ott létemet, úgyhogy ezért nagyon hálás vagyok, hogy megint van egy olyan lehetőség, ami biztosítja a szabad mozgást, így a területek között is, és akkor itt-ott publikálok, meg dolgozom a filmjeimen, de ezt nem kell olyan bonyolultan elképzelni, hogy akkor felkelek, és nem tudom,
reggel író vagyok, délben filmes, és este költő, vagy valami hasonló. De hogy mutatkozol be, mikor egy idegennek bemutatkozol?
Lángorsolya. Hogy el ne távolodjam az én almásomtól, bármikor elő tudom hívni a tenyeremben a napsütötte házfal melegét, ahogy hátratett kézzel várom a csordát a ház előtti padon. Fontosabb volt ez a látványosság, mint a tévés esti mese. Kicsődültünk testületileg, nagyanyám kivételével, aki restelt volna elvárosiasodott falubeliként bámészkodni, amikor ő már nem tart jószágot. Nagyapám a kapufát támasztva beszédbe elegyedett a várakozó férfiakkal, egész kis fórum alakult esténként az útkereszteződésben. Belerévedni a patás oszlopok váltakozásába, mint valami vizuális fúga művészetébe, ahogy a tehenek finoman helyezik elgyötört bokáikat az útköveire, mindegyik másként, eltérő alkatuk egyéni ritmusában, mégis egységben. Olykor előrehajolva megérinteni a meleg tehén testet. Majd a felocsúdás, a kecskék csilingelő hömpölygése, aprózó lépteik, kiugrásuk egy-egy farakásra, vagy megtorpanásuk a nyitva hagyott kapuk előtt. Zárja a sorukat a foga közül füttyögető pistapásztor, hozza a csokorba fogott szurok és kakukkfüvet, mentát, vederben gombát, tinórút, csiperkét, vargányát, rókát, keserűt, ki mit rendelt az erdőn túli legelőről. Aztán a sötétben eldörmögött jó estétek, amikor a kantáros fazékkal megyünk tejért, hol ebbe, hol abba a házba. Az esti konyhák füllett melege, a vacsorázó gyerekek szemük sarkából méregetnek minket, mi pedig a kályha fölött spirálozó légypapírt nézve várjuk, hogy a pajtából előhozzák a tejet. Halljuk a hab közepébe spriccelő tejcsík egyre magasabb tónusú surrogását. Aztán az igyekezet, hogy a sötétben gyorsan hazaérjünk, de közben a fazék tartalmát ki ne locsogtassuk.